Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső különböző habitusú embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ne feledjék, hogy elindult a Klubrádió tavaszi túlélési gyakorlata. Ezekben a hetekben különösen fontos az Önök segítsége és támogatása. Ma itt lesz velem Horgas Eszter, fuvola művész, műfajában világsztár, hiszen zenészként, komoly zenészként jelentős arénákat képes megtölteni. Például a világhírű gitárművésszel, Aldi Meolával közös Carmen című előadásukat 10 000 ember látta a Budapest arénában. Sokan az RTL Klub tehetségkutatójának zsűri tagjaként láthatták őt. Párosunk másik tagja Pap Gergely, riporter, műsorvezető. Számos csatornánál dolgozott, a legtöbben tán Pimaszúrként ismerik őt, hiszen több sorozatot is készített a rámenős riporter szerepében. 8 éve az RTL Klub reggeli című műsorának házigazdája. Lássuk, mire megyünk ma így hárman.
Eszter, azt szoktad mondani a tanárságodról, hogyha te ránézel egy gyerekre, amikor bejön az ajtón, akkor úgy nagyjából egészében tudod, hogy honnan jön, mibe van, mi a problémája, mi a sorsa. Ez felnőttekre is érvényes?
Hát akiket nem ismerek, ott nem.
Tehát kell hozzá azért.
Tehát inkább, igen, persze. Tehát az nagyon fontos, hogy azért érzem, hogy inkább azt mondanám, hogy azt érzem, hogy milyen állapotban van, sőt, már mikor nyílik a kilincs. De... például azt nem tudom, hogy milyen állapotban van, mert még annyira mélyen nem ismerem.
Tehát én most megnyitottam volna így az ajtón, és jövök hozzád, mint tanáromhoz, nem tudnád megmondani.
Hát ha tanárod lennék, akkor ismernék.
Jó, de Endre, azt hittem, hogy te már láthatlanul is meg tudod állapítani az első felépés
már
alapján.
Már úgy gondolod, hogy akit ismerek, felnőtt emberek, vagy idegeneknél nem. Hát legfeljebb, hogyha ilyen nagyon árulkodó jegyek vannak, mondjuk például, aki nem tud parkolni, és akkor sokszor megkerüli ugye egy a klubra.
Nagyon jól tudok parkolni.
Nagyon jól tudsz parkolni.
Csodálatosan parkolom. De volt hely, egy másik épületbe mentem, mert viszont találkoztam egy nagyon helyes lányal, akinek segítettem a cipeket.
Akkor az egész csak erről szólt.
Erről szólt. Ti hisztek ilyen véletlenekbe egyébként?
Hát én kénytelen vagyok magam részéről most már.
Én nem. Nem. Szerintem nincsenek véletlenek.
Eleve elrendezettség van?
Hát én azt gondolom, igen, hogy az embereknek van sorsa, és hogyha lenne elég rafinációnk, vagy nem tudom, hogy keresztül, de elég rafináltak lennénk, akkor szerintem nagyon izgalmas dolog az, hogy mi miért történik velünk, és arra odafigyelni.
De várjátok, én hiszek a sorsban is, de a véletlenekben is, az nem fér össze egymással, vagy az nem
én
lehet?
Nem tudom. Szerintem például biztos, hogy nem véletlen, hogy miért vagyunk mi most itt együtt, ketten pedig nem beszéltük volna meg, hogy igen, találkozunk.
És milyen üzenetei lehetnek ilyesfajta véletlennek látszó dolgoknak szerinted? Azt mondod, hogy nem véletlen, hogy találkoztak.
Hát rengeteg. Tehát rengeteg minden. Hát hogy az, hogy találkozol egy emberrel, abból akármi is lehet. Munkakapcsolat, vagy ő mond valamit, ami az életedre hat. Tehát ilyen teljesen egyszerű dolgok. Szerelem, barátság, tehát hogyha ilyen nagyon sorsdöntő kapcsolatról vagy találkozásról beszélünk, de egy üzenet is lehet, tehát hogy hallasz tőle, akár az ő életéből egy olyan mondatot, ami elindít benned egy olyan folyamatot, ami szerintem nagyon fontos.
Azon kattogok, hogy én most pont azon vagyok, hogy még véletlenül se találkozzak senkivel, aki sorsszerű lehetne, mert most annyira magammal akarok foglalkozni, tudod, hogy de ez most nem csak szerelemre vonatkozik, hanem munkát, tehát minden szempontból, bocsánat, több egyszer pofozom meg, szóval, hogy például arra figyelek, hogy most semmilyen ne történjen, mert hogy ez most nem fér.
De hát azok a találkozások is lehetnek, tehát azok nagyon fontosak, hogy egy ember pont azt mondja, hogy figyelj magadra, kerülhet, vagy mit hallasz egy sztorit, ami arról szól, hogy neked most az az utad, vagy az az életed, hogy befelé koncentrálj, és befelé figyelj, de...
Úgyhogy miért akarsz most magad ennyire figyelni?
Mert most... jó pár év alatt így felgyülem lett egy csomó dolog, ami miatt mindenre figyeltem, csak saját magamra nem. És sok minden elég vacakul alakult, és itt az ideje, hogy még mielőtt folytatnám ezt a sok vacakul alakulást, a saját házam táján tegyek rendet.
Már tudom is, hogy miért vagyunk egyben.
Te is vagy.
Na, mesélj!
Na, akkor tényleg az, hogy ennyit kizárjuk, és maradunk itt kettesben, ha nem bánunk.
Sőt, én csak örülök neki. Pláne, ezt hallhatom, látom. De miért? Mit nyomott meg benned ez a mondata?
Hát nagyon, nagyon sok hasonló.
Hogy egy cipőbe járunk?
Hát nem tudom, hogy egy cipőbe járunk-e, de az mindig nagyon jó olyan sorstársakkal találkozni például. Tehát, hogy amikor, nem, tehát amikor hallod azt, hogy más ember is hasonló problémákkal, vagy gondolatokkal.
Ha a probléma kell, engem mindig megtalálom.
Nem, de tényleg ez izgalmas dolog, meg hogy ő hogy reagál, ő hogyan gondolkodik.
Én nem feltétlenül akarok egyedül lenni, tehát nem vágyom a mindenáron egyedül létet, csak azt tudom, hogy most semmi igazán másnak nincsen helye, hogy nincs értelme, hogy elvigye a fókuszt, mert most hogy annyi minden van, amit figyelnem kell, meg amire koncentrálnom kell.
De meg az, hogy, bocsánat, nagyon izgalmas dolog nekem például, amikor az előbb elkezdtél erről beszélni, hogy maga ez az út, hogy az ember hogyan megy befelé, tehát hogy hogyan találja meg az igazi önmagát. Tehát amikor ugye sok olyan esemény történik velünk, amit mondtál az előbb, hogy elvittek magadtól, hogy akkor onnan hogyan lehet visszamenni.
Hát igen, én még nagyon az elején vagyok, de nagyon durván bekezdtem, de most ezzel nem untannálok titeket, persze tudtam, de hát ugye, annyit mondok csak, és tényleg nem akarok nagyon belemenni, de frissen, tehát most ugye egy keddi napon vagyunk, és én vasárnap délután jöttem vissza egy ilyen nagyon különleges elvonulásról, ahol idegen emberek között voltam, de csodálatos 3-4 napot töltöttünk, Nógrád megyében, egy erdőben, egy nagyon különleges helyszínen, egy bizonyos csend táborban voltam, és nagyon sokat kaptam ettől a dologtól, és most pont frissiben ventilálom ki ezeket az ott kapott hatásokat tulajdonképpen.
Mire voltál kíváncsi magadra kapcsolatban?
Húre, az a jó, az nem egy konkrét, nem az, hogy akkor én most leülök egy totemoszlophoz, és akkor felteszem a kérdést, amire választ akarok, hanem tudod, amikor valaki elveszít valakit, aki neki nagyon fontos, és akkor én arra jöttem rá, hogy magamat veszítettem el egy picit, és hogy itt az ideje nagyon sok szempontból így rendet rakni, vagy rendbe rakni saját magamat, és nagyon, nagyon sokat kaptam, és most meg egy picit ez munkál bennem, így frissiben.
Magadat elveszíteni, az mit jelent?
Az, hogy mondjuk én egy hónapja töltöttem mondjuk az 53. életévemet, és évtizedeken keresztül a tévében dolgozva, újságíróként, stb., valami nagyon fontosnak éreztem, vagy valamiért azt hittem, hogy az az én utam, miközben szép lassan kezd kiderülni, hogy egy csomó minden el tud múlni, egy csomó minden nem változtatni kell, és hogy nem feltétlenül kell ragaszkodni, vagy azt gondolni, hogy Eszter arra jönne rá, hogy egyik nap úgy ébred fel, hogy nincs kedve megfogni többet a fuvoláját esetleg. Vagy tulajdonképpen egy egészen más életre vágyik valahol. Na, nálam azért nem egészen erről van szó, de tény, hogy érdemes gondolkodni abban, hogy van más is a világon, mint amit eddig csináltam. Inkább csak így mondanám, mert azért az fontos, hogy amit csinálok, azért nagyon hálás vagyok, és nagyon szeretem is csinálni. Csak bejött másfajta inger, vagy olyan, hogy ez nem marad örökre így, tehát hogy minden elmúlik, tutto passa.
De inkább készíti fel magát az ember előrelátó módon, igen, hogy lehet, hogy ez nem lesz
egyszer
állandó.
Csak vége lesz, igen.
És inkább előre menekül?
Inkább előre gondolkodik, vagy egy kicsit ne érjen derültékből villámcsapásként bármi, hogy próbálom egy picit más szemszögből is látni a világot. Túlzottan így telt el ez a 30 évnyi szakmai élet.
Neked ez mindent felülír? Tehát az volt a cél, hogy képernyőn légy, elől légy, sztár legyél.
Azt hiszem, igen. Már a szarul hangzik.
Nem, ez annyira jó, hogy ez a
felesztés. Ezt ki tudja mondani?
Persze, iszonyú fontos.
El ne sírja magam, gyerekek, mert óriás sírásokból jövök.
De jó. Tehát hát az meg milyen jó nagy tisztulás.
Ja. Elsírtam az összes könnyemet az elmúlt pár napban.
De jó.
Úgyhogy bármi megtörténet, előre szólok.
Igyekünk kívül, de sem vigyázzon.
Megnyomsz egy gombot, ott valami kijön.
És arra rájöttél le, hogy miért volt neked ez mindennél fontosabb?
Hát...
nekem van erről egy elméletem, pontosabban ez nem az
elméletem.
Egyi Téva Éger írja azt, hogy minden embert az éhség motivál. Kérdés, hogy milyen fajta éhség? Éhség a szeretetre, a figyelemre, a megbecsültségre, az elismerésre, de valami fajta éhség visz minket A-ból B-be.
Ez stimmelhet, tehát ez biztos, hogy így van. Kiegészíteném azzal az én esetemben, mondjuk, hogy az én generációm, és ebben Eszter megerősít, hogy mondjuk én olyan, ugye az a 70-es, 80-as években gyerekeskedésemből fakadóan, a mozi iránti rajongás, a külföldi sztárok iránti rajongás, stb. Azt hiszem, hogy ez tetszett nekem, meg a magyar tévés nagy őslegendák iránti rajongásom miatt akartam. Tehát Kepes András, Vitrai, Szilágyi János. Tehát én kitűztem ezt annak idején, és azt hiszem beleragadtam ebbe, és egy picit, tehát van más is a világon, az biztos, meg hogy lehet más örömöket is találni, mint ezt minden áron kajtatni, megkeresni, megerőltetni.
De neked milyen fajta örömet okozott ez a szakma, az előlevés? Azt élvezted, hogy elől vagy, és azzal sincs szerintem semmi baj, hogyha az ember élvezi az exponáltságot és a kiemeltséget. Ápszett, aki azt mondja, hogy ez nem egy fontos cikkel narancsból, vagy téged valami fajta szakmai szenvedély fűtött?
Nyilván is. Tehát mind a kettő. Nagyon szeretem egyébként, a mai napig azért szeretek kérdezni, szeretek mesélni, szeretek írni. Az égvilágon semmi bajom ezzel az egésszel, csak közben elmúlt ez a világ. Egy picit tudod, olyan, mint a profiban van egy jó mondat, a belmondótól, hogy nincs vége, Eduard, csak elmúlt. Szóval, hogy elmúlt ez a televíziónak az a varázsa, az egyedülállósága, ugye, tehát megjelentek azok a modernebb médiumok, a social media, meg egészen másfajta megközelítést, meg egészen másfajta tempót, rugalmasságot, harsányságot igényel, ami azért bennem már elmúlt, és ezzel nem nagyon akarok versenyezni.
De ha már ilyen nagy szembenézésre készíti magát az ember több napon keresztül, és beszéltem olyannal, akinek az élet szintén elbevágó volt, amikor elkezd visszafejteni bizonyos dolgokat. Szerinted, ha ez egy pillanatkép is így ki van merevítve, te befutottad azt a pályát, kiszedtél annyi bombont ebből a szakmából, amennyit szerettél volna? Tehát ez az én részed, az kielégült?
Az nagyon. És ez ne tűnjön nagy képviselő, nem azért, hanem mert ennél nem nagyon van már. Szóval lehet, csinálhatnám pont ugyanazt folyamatosan, mindig kérdezi nekem, talán nem is tudod, de volt egy Pimasz úr ott a szív, meg átcucó sorozatom, amikor a volt feleségem operatőrként vele csináltuk, és beköltöztünk egy-egy nap a hírességekhez, hogy miért nem azt folytatom, de mert az a körbeér, tehát nem csinálhatja az ember élete végig ugyanazt. Vagy amiből elindult a Pimasz úr, hogy én szemtelenkedtem, nem szemtelenkedtem, számon kértem embereket az utcán egy kamerával, mikrofonnal, hogy miért parkol a zebrán, miért nem engedi át az átkelőket, miért nem adja át a helyét a buszon, stb. Tehát innen indult ez a Pimasz úr dolog. De hát annak is én nem veszekedhetek életem végig. Ezt nem akartam. Tehát mindenek megvan a maga korszaka. Az ott alvásonnak is megvolt, úgyhogy de ugyanakkor megvan bennem az elszántság, meg a vágy, tehát biztos, hogy rá fogok találni egy egészen más útra majd.
Én is ezt nagyon érzem, csak nekem azt hiszem, hogy megvan a válasz, hogy én nagyon szeretek sokfajta életet élni egy életen belül. Tehát, hogy maga a fuvolázás, ugye nekem inkább fizikai határai vannak ennek, tehát ugye ami azt hiszem, hogy szerénységemmel együtt mondhatom, hogy nem nagyon van olyan futballista, aki mondjuk 2 órás sokat nyom le, és hát ennek nyilván eljön majd az ideje, amikor nem fog tudni már 2 órás sokat, szóval hogyha csak nem leszek olyan, mint a Tina Turner, aki 80 évesen is.
De neki nem kell futballázni emellett.
De nem kell, igen, és nagy különbség van
egyébként. Az nagyon
tényleg nagyon. Tehát nekem nyilván emiatt, de hogy, tehát ez ugye megkérdőjelezhető, hogy ezt meddig lehet így színpadra menni, és ilyen sokat lenyomni. Ugyanakkor meg én nagyon-nagyon szeretek nagyon sok mindent csinálni az életben. Tehát én nagyon boldog vagyok vele akkor, amikor új kihívások érnek.
Akartam mondani, hogy neked a zenénél maradni az nem nehéz, hiszen most is azért tanítasz.
Hát, igen, de meg hogy minden is. Viszont imádom a színházat, mert nagyon sokáig, tehát ugye erről már Andrével beszéltünk is, tehát én mondjuk azért a fiatal koromat nem feltétlenül buli hegyek között töltöttem, hanem mint egy sportoló. Igen, tehát ugye ilyen nagyon kemény élet volt, és tényleg az, hogy ez a napi 8-10 óra fugolázás, papapapapapa.
Azt mondtad az elején, hogy nagyon rezonál a mostani állapotod Gergőjére.
Igen, mert én inkább inkább ilyen magánéleti szempontokra gondoltam, tehát, hogy én elég erőteljesen ilyen átalakulóban vagyok.
Ez mit jelent?
Hát először is szembesültem egy fantasztikus, kezdem a jóval, állapottal, hogy a kislányomnak ugye kisfia született, sőt a másik lányom is állapotos, úgyhogy éppen most megyek Koppenhágába, igen. Jövő héten is, hát ez valamilyen egészen elképesztő állapot, szóval, hogy ilyen tényleg azt hiszem, hogy ilyen ajándék, mert ami a saját gyerekeimmel, ugye főleg, hogy sokat voltam velük egyedül, meg elváltam, tehát nagyon sok mindent egyedül csináltam, ezért azért sokszor nagyon szorongató helyzetek voltak, tehát hogy úgy neked kell egyedül elvinni mindent, és akkor ez hogy lesz, ugye a válásnál is, hogy akkor most ők csonka családban nőnek föl, és akkor én egyedül hogyan fogom ezt csinálni, hogy leszek én egyszerre anyuka is, apuka is. És most ez a lubickolás, tehát hogy ott van ez a kisrác, és semmi dolgom nincs, csak az, hogy imádjam. Hú, nagyon-nagyon menő dolog, szóval annyira fantasztikus, meg az, hogy ugye milyen nagyon lányos család voltunk, emiatt, hogy két lányom van, hogy nagyon sok csaj járt hozzá, most is egyébként.
Tudható, hogy a következő unoka?
Az is fiú.
Az is fiú,
két fiú, egy éven belül, jó. Szóval, hogy ilyen, elképesztő.
És mi a rossz?
Elképesztő. A rossz, az sem már annyira rossz, hogy egy hosszú kapcsolatom ért véget, meg hogy nekem ugye ez ilyen, valahogy ilyen nehézkesen és elég durván zajlott a magánéletem, tehát amennyire a szakmai az ilyen nagyon kiváltságosan, és ilyen nem is igazából értem, hogy ezt, hogy miért pont én, és hogy kaptam, tehát hogy ilyen tényleg fantasztikus. A férfiakkal való kapcsolatom az nem filmozva, nem volt tökéletes, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon sok konfliktus, nagyon sok hát ilyen bántalmazás, meg szóval mindenféle van a listámon, amit azért nagyon keményen hordozni, tehát hogy itt tele van hegekkel a testem is, meg a lelkem is, és hogy valahogy most így egy éve ilyen nagyon intenzív átalakulás van. Jártam is egyébként pszichológushoz is, meg kineziológushoz is, nagyon sokat segített, tehát azért bologattam így az elvonulásra, szóval amikor az ember tényleg így mer szembenézni saját magával.
De neked például egy harmonikus párkapcsolat, ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy
igen.
Miatt találja.
Igen, még? Igen, szóval ez egy nagyon érdekes dolog, mert én közben én nagyon nőből vagyok. Tehát, hogy így a karrier tekintve, meg hogy végülis az egész életemet tekintve, meg az egzisztenciámat, a mindenféle külsőségeket is, azt gondolná az ember, hogy ez egy ilyen pasis dolog, amit létrehoztam, de közben meg egy iszonyatosan szorongó félő kislány lakik bennem, és ezt valahogy úgy...
Tehát nagyon vágysz egy biztonságos társa.
Hát igen, meg az, hogy arra vágyom nagyon, hogy ne féljek. Tehát, hogy ezt a kis belső kislányt, aki ott van, azt merjem azt mondani, hogy már nem kell félni. Tehát tudjam szeretni, és hogy higgyem el, hogy nem... Tehát, hogy alkalmas vagyok arra, igen, hogy én nem vagyok függő, tehát nem az van, hogy ha én nekem nincsen társam, vagy nem úgy alakul az életem, akkor én nem tudok dolgozni, hiszen sokszor voltam egyedül. De hogy azt érzem, hogy közben talán eljött annak az ideje, hogy ennek nem kell feltétlenül így lenni.
Te is arra nem gondolsz.
Szegényen, de szó sem kegyed.
Én is szeretem, amikor ti beszélgetek.
Gyergőz, ez a szó. Összekapcsolatával minket csak úgy. Jöjjünk be ide, üljük le. Bekapcsolják a mikrofonokat, meg nagyon jól áll. Azt akartam, amiközben mesélt az Eszter még hozzátenni, vagy így beszúrni, hogy szerencsére azért a mai világban tulajdonképpen szinte már természetes, hogy mindenki jár, igenis. Tehát, hogy míg ugye régebben egy kicsit olyan, én pszichológushoz járok, stb. Azért ma már nekem speciális mentál coachom van, az jobban is hangzik egyébként. Tehát, aki megmondja, összerak és rátesz a helyes útra. Úgyhogy én ezt nem szégyellem. De hogy ez ma mennyire sokunknak szükséges. Nem tudom, te jársz például, Endre, hogy neked, de jó.
Az miért jó, ha valaki
jár? Sajnálhatod, hogy nem jársz, képzelni. Kifejezetten jó egyébként járni, és nagyon sokat hozzátesz. Úgyhogy majd
próbálj. Az én környezetemben nagyon sokan járnak, és én tanítványoknak is, meg környezetemnek is.
Kell egy igazodási pont, hogy legyen szerint.
Javaslom is. Hát meg, ha elmegyünk orvoshoz, mert fáj a fogunk, vagy elmegyünk bárhova, mert
jó,
fáj.
Van, ezek szerint. De amikor
hát a jó Istennek.
Például ebben a csapatban, akiket megismert,
de hogy vagy?
Morva jól vannak. Te képzeld, évek alatt mindig megoldódott az üzleti ügye, a magánélet, és tehát nagyon jól lettek kócsolva, és minél jobban vannak ők, annál gyakrabban szeretnek járni, mert beépült egész egyszerűen az életmódjukba, a szemléletükbe az, hogy nagyon jól esik, hogy folyamatosan
van kontroll,
van igen, kontroll és mankó, és az útjukra vannak rakva.
Amíg nem voltak a ti életetekben ezek a referenciapontok, vagy mankók, akkor kik voltak a referenciapontok? Kik voltak, akikhez képest határoztátok meg magatokat, de ami szerintem sokkal fontosabb, kinek a jóváhagyó bólintása volt fontos a ti életetekben, hogy ez rendben van?
Hát az attól függ, hogy milyen életszakaszról beszélünk. Tehát nekem mondjuk a Zen Akadémián volt két fantasztikus mesterem, Kurták György és Rados Ferenc, de iszonyatosan szerettem, és nagyon fontos volt Kocsis Zoli, aki pedig hát nem volt egy könnyű ember, de nekem, tehát például a Rados Ferenc, amikor azt mondta, hogy na, ezt kezdem érteni, akkor az ilyen repülés volt már, amikor játszottam valamit, vagy Kocsis, mikor azt mondta, hogy te úgy játszol Bachot, mint egy férfi, akkor azt, hát nála ugye az, hogy hát ők nem tudnak egyáltalán, amikor azt mondta, hogy úgy játszol.
Azt gondolt, hogy a nők nem tudnak játszani Bachot.
Azt.
De miért? Mi a különbség egy nő és egy férfi interpretációja között?
Most Bachról beszélgetünk kifejezetten, mert nem mindegy, hogy mi a zenszerző. Szerintem Bach egy olyan különleges életművet hagyott itt ránk, ami egyébként valóban férfi energiákat és férfi gondolkodást igényel. Én nagyon-nagyon szeretem a nőket, ne nézzél így rám, de hogy ez egy annyira összetett, és ugye sokszor materialista emberek is azt mondják, hogy Bachon keresztül ugye elbizonytalanodnak, mert ő tényleg valahogy ilyen nagyon erős összekötetésben volt a Jóistennel, szóval, hogy ő neki szerintem biztos, hogy diktáltak. És ahogy más zeneszerzőknél, tehát akár klasszikus zenészerzőket, akár modern, akár könnyű zeneszerzőket is nézzünk, azért általában az életművek azok nagyon is emberiek. Tehát, hogy az egy nagyon nagy segítség, hogy ember hozza létre, és emberi minőség van benne. Tehát például Mozart fantasztikus volt, olyan volt, mint Shakespeare szerintem, tehát annyira fantasztikusan érezte az emberi karaktereket, tehát amikor egy királynőt megformál, vagy egy szarasztot, vagy bármilyen konfliktus helyzet, szóval nagyon érezte, és tudta, hogy az ember, ez a halandó, esetlen, sokszor bénázunk, bután viselkedünk, gyönyörűen viselkedünk, de hogy ilyen emberek vagyunk. És Bach, ott az nem. Tehát ott nem találsz egy hangot, ami esetlen, vagy lehetne így is, vagy úgy is. Szóval, hogy ez, ha már mégis le kell ugye ide az ember szintjére hoznom, akkor szerintem erre inkább egy férfi képes. Szellemileg is, erőben is kicsit távol tartani érzelmek, tehát hogy nem, tehát ami ugye egy nő nagyon érzelmes.
Nem túlcsordulva.
Nem. De igen, de ez nem feltétlenül negatív, csak az, hogy persze. Annyira, tudod, egy nő azért talán sokszor szenvedélyesebb, vagy érzékenyebb. Úgyhogy szerintem ilyesmi miatt gondolhatott erre. Szóval neki mindig sok volt, amikor egy nő, tehát nem volt elég letisztult.
Ez itt továbbra is a világtalálkozó Horgas Eszterrel és Papp Gergellyel.
Jól hallottam, hogy te azt mondtad a referenciapontoknál, hogy a szülők.
Igen. Igen, nekem akkor is, amikor értem, amit mondd Eszter, és nekem is voltak mestereim, meg fontos emberek az életemben, akik persze mindig kikértem a véleményüket, de ha visszagondolok, egészen a mai napig is a anyám még élt, nagyon fontos, nagyon meghatározó volt az ő véleménye, talán túlságosan is.
Az mit jelent, hogy túlságosan?
Nem tudom, szóval, hogy kicsit Endre arról van szó. Szóval azt hiszem, hogy nagyon meghatározó volt az életemben anyám személyisége, vagy figurája, tudod. De apám véleménye mégis, miután szakmabéli is, ugye hát évtizedeken át volt a Magyar Rádió munkatársa többféle osztályon is, meg íróként, stb., és pluszban még a bátyám is, tehát akkor inkább kibővíteni, tehát amikor a család a mai napig
tört.
A bátyám, aki dokumentumfilmrendező.
Balázs Béla Díjas filmrendező.
Papp Gábor Zsigmond, és a mai napig mi azért napi viszonyban, de apámmal is, hogyha olyan van. Tehát, hogy ha vannak ötleteim, akkor biztos, hogy velük vitatom meg például, hogy az ő véleményüket kérem ki rögtön.
Azt mondod, hogy lehet, hogy túlságosan is az annyit jelent, hogy édesanyád el tudod bizonytalanítani?
Édesanyám sok mindent tudott, nagyon erős asszony volt, és szóval ő azt hiszem nagyon rányomta a bélyegét az én életemre, de ez ennél jobban úgyse tudnám most így kifejteni, hogy nem is nagyon lenne értelme. Nagyon hiányzik természetesen, és nagyon fontos szerepet játszott a születésem óta.
Miközben minden adáskor fölkeltek és nézték hajnalban.
Így van, igen, azok a típusok. Igen, abszolút, még így van. De megnéztek minden annak idején naplóriportomat, azonnal csörgött a telefon, akkor biztos, hogy ők voltak, vagy az ott alvó sorozatban.
Tehát lement a reggeli, lement a napló, igen. Csörgött a telefon, és mondták, hogy mit mondtak, hogy jó volt, kisfiam?
Apám volt mindig, de úgy, hogy kihangosítva, és anyám lélegzését is hallottam, és így felvetem.
Már hallottad, hogy
igen,
hogy lélegzik, hogy tetszett,
ez jó volt, rendben volt. Múlt heti jobb volt, mert azért bizony, de ez is tetszett, csak nem tudom, de nem csak ilyen, hanem tényleg konkrét érvekkel alátámasztva. Vagy hogy ez most, én persze az ember ilyenkor Endrére nézek, hogy azt szeretjük hallani, hogy ez most 100-szor jobb volt, mint például a múltkor, az is jó volt, de ez mindig a legfrissebb, a legjobb.
Vagy szeretem, ha azt mondják, hogy mi volt rossz, abból tanultam.
Oké, nem azt mondom, hogy a rosszakat, nem csak azt, és hogy mindig a legfrissebb a jó. Tehát én azt szeretem, hogyha nem azt mondják, hogy a múlt heti jobb volt, hanem ez most marha jó volt.
Bátyád is fölhívott?
Bátyám nem az a fölhívós típus egyébként, de úgy megnézi, hogy követi a dolgaimat, de nem az, aki azonnal telefont ragad. Ez mindig apám és anyám voltak a hívók. Tehát pontosan tudom, hogy lement az utolsó hanga. Nem, ez jó volt. Nem? Jaj, én ezt szeretem, nem úgy.
Nem. Én most megint tanulom, mert pont a másik oldalon
vagyok. Nem,
az a gyerekeim.
Te nem hívod?
De én hívom, meg mi nagyon, tehát nagyon-nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, csak én ugye a másik oldalon vagyok, tehát én viszont egy öntörvényű ember vagyok, tehát hogy én nem nagyon hagyom, vagy így meghallgatom és bólogatok rá, rólam ezt mondják is, hogy iszonyú kedves vagyok, és aztán megyek a saját folyam után, szóval engem nem nagyon, tehát most már azért kérdezem az életszakaszokat, mert fú, én nagyon sem, nem.
Hogy
nem,
így nagyon elbizonytalanított volna nem. Bármi is, vagy hogy megfogadtam volna a tanácsokat feltétlenül, de szerettem, ha ők megcsörgettek. Tehát nekem az jó volt, egyáltalán nem egy összerező, és csak vicces, hogy ahogy lement az utolsó taktus a vége főcím zenéjéből, már csörgött.
És ha nem hívtak volna, akkor mi van?
Az úgy zavart, hogy nem hívtak. Pedig az egy későn kezdődő.
Nem csak a telefon, kész. Tehát
10-kor indult, és 11-kor volt mondjuk végig a műsornak, akkor. Szóval, és a csörgött a telefon, biztos voltam, hogy ők azok.
Ennyi. A ti családotokban, erről mi már beszéltünk is, meg erről azért beszéltél korábban, tehetséges emberek alkotta család volt, és kicsit ilyen zseninek volt kikiáltva a te bátyád. Na most ez egy olyan szereposztás szerintem, nekem nincs testvérem, hogy ott a másiknak azért úgy kell pedáloznia. Ez lettél volna te?
Ez lettél volna én, igen.
Te voltál a második?
Én voltam a második. És megsínyletted?
Nekem az öcsém volt a zseni a családunkban, vagy Zsuan, bocsánat. Mi négyen vagyunk, úgyhogy én is második vagyok.
Második van
bátyám.
Szóval érdekes, hogy ezt sokan feltették ezt a kérdést már akkor is, nem is értettem, hogy ez mire vonatkozik. Mai napig felteszik ezt a kérdést, most már értem. És lehet, hogy az én ellenállásom akkoriban, mert azért én is sokszor elmondtam, tehát hogy a fiatalságom alatt én nem voltam egy nagyon szorgalmas mint a gyerek, és a későbbiekben meg azt gondolom, hogy igenis azzá váltam, de lehet, hogy ez egyébként egyfajta ilyen forradalmiskodás volt a részemről, hogyha a bátyám az, aki már 5 évesen verset írt és lehozta az életésirodalom, akkor én
ilyen... 5 évesen igen, csak nem hozta le.
De 5 éves volt, képzeled el, a sütapék, mit csinál a keverék, és ez megjelent.
Olyan?
Igen, azért is. Nem, tovább is van talán, sütapék, mit csinál a keverék, erre emlékszem, de ez konkrétan 5 évesen írta. És valahogy nyilván apámon keresztül, de azért ez megjelent nyomtatásban. Szóval gondolhatjátok, hogy a Radnóti gimnázium, az ország egyik mai napig elit gimnáziumában élvonalbéli tanuló osztályszínpadok vetélkedőjének ünnepelt színésze. Szóval ilyen tényleg így...
Nagyon ki voltál te akkor?
Nem, én büszke voltam rá. Én nem vagyok egy irigy ember őszintén.
Szóval. Dacosnak hívtak téged.
Honnan tudod ezt?
Hát mi nagyon készülünk.
Pap dacos.
Igen, dacos volt.
Puffogó gyerek voltam, és ami sokkal rosszabb, hogy puffogó felnőtt lettem. Tehát most például pont ettől szabadulok, megképzeljétek el, hogy lenyugodni, szeretni a világot.
És a csend, azt mondta neked? neked most az elvonuláson?
De gyerekek, úgy képzeljétek el, hogy ez most én elmentem csütörtökön és vasárnapra meg volt, szóval azért nekem ez évek óta dolgozom ezen.
De akkor te felnőttként is ilyen
sörfelődött? Nagyon. Mert a gyereknél ez még cuki lehet, de felnőttként, mint megtudtam, sok szakításom után a csajaimtól.
A nők azt mondták, hogy nem kérjük tovább.
Sehetetlen ez az állandó puffogásod.
És ezt miért puffogsz fel állandóan?
Igen, de én puffogtam a kocsiban, tehát nekem egy puffogó kép van.
Miért arról rájöttél?
Rájöttem arra, hogy például én nagyon szerettem régen az autóban vezetve puffogni. Gyere már, miért nem mész, tessék. Ez marha ellenszenves.
Igen, azt mondtam.
Igen, de én azt gondoltam, hogy ez azért van, mert hogy ott akkor vezetem le a feszültséget. Az utcán nem, a munkahelyemen nem. Vezetés közben miért ne lehetne felhúzott ablakoknál a durrogok. És az elején ez mindig jópofa is volt, és aztán elmúlt ennek a jópofasága. És a bűnlajstromomat gyarapította sokkal inkább, hogy hát ez is például marha zavaró volt, hogy a szar energiát.
De nem jöttél rá, hogy ez miért?
Mert azért nem... Erre még nem, várj, vissza kell mennem a táborba, mert erre így konkrétan nem kezdtem el, hogy...
Hogy erre ebben így szület, én például nagyon hisztis voltam. Aha. Tehát nem, komolyan.
Jó páros lennénk.
Na. A tacos és a hisztis.
Útra kelnek.
De te hisztis voltál a magánéletben, vagy a színpadon? Maximalistaként, és azt mondtad, hogy ha ez nem így történik, akkor verted csapra az indulataid.
Engem volt egy zenész ott hagyott, mert azt mondta, hogy mármint, hogy kiszállt a bandámból, mert mondta, hogy figyelj, te egy olyan édes nő vagy, mikor tényleg így beülünk, beszélgetünk, te fantasztikus. De fölmegyünk a színpadra, és akkor jön a beállás, és mint akinek elmentek otthonról, tehát hogy ilyen tehát addig, amíg nincs meg a tökéletes, és addig nem áll. Hát ugye ott állok elől, tehát ne viccelj már, hát szóval óriási nagy a tét. Tehát, hogy szerintem az van velem, tehát ilyen tekintetben, hogy én annyira komolyan veszek mindent. Egyáltalán vagyok egy haknista, de úgy az életben se. Tehát, hogy bármi, ami történik, azt szerintem ilyen nagyon magas hőfokon élem meg. Pont most az egyik tanítványomnak magyaráztam, hogy nagyon sírt, egy nagyon érzékeny gyerek, hogy az mi lenne, hogyha elfogadná, hogy ő egy nagyon érzékeny ember. Tehát, hogy van, akihez még hozzáérünk, oké, másik azt mondja, libabőrös lesz. A harmadik azt mondja, ne ér hozzá, nem jó. Tehát, hogy nagyon, nagyon különbözőek vagyunk. Lacosak vagyunk, és ilyenek olyanok is, hogy
mutasd?
Finom, milyen, hogy szeretnéd?
Csak kíváncsi, mert egy érzékeny.
Én nagyon sok félképpen tudok hozzáférni.
Ja, igen.
Mit szeretnél?
Tudom, ami
jön belőle.
Igen.
Aha.
Ez finom.
És hiszem, libabőrös lettem, és érzékeny is vagy. Jól tudsz hozzáérni.
Igen. Tehát például, hogyha a pasim lennél, és akkor így szél, akkor biztos, hogy megpróbálnálak lenyugtatni, hogy ezt ne csináld.
Hogy adjam abba a kocsiban
Igen, hogy ne csináld, és ne beszélj idegen emberekkel,
nem,
akiket nem is ismered.
Ne, igen, de
a békajlat.
Azért mondom, hogy lehet, hogy mikor mész Kopenhágába, autóval? Csak hogy visszafognám magam, meg kipróbálom a visszafogást.
De az nem jó egyébként, hogy az ember visszafogja magát, szerintem. Tehát nem az a jó, hogy iszonyatosan szeretnék üvölteni, és szeretném elküldeni a másikat. És
nem vagyok.
Jó, tudom. Csak hogy, hogy szerintem az a jó, amikor az ember már nem, valóban nem érzi azt, mert hogy rájön, hogy most, tehát hogy ez... Én nem is vagyok ilyen. Tehát ha azt tudod mondani, hogy neked az nem szimpat, nekem sem szimpatikus például a hisztizek. Tehát vissza a beállásra, elkezdtem megtanulni azt, hogy milyen az, amikor az ember kedvesen azt mondja, hogy ez nem jó.
Kedvesen, de tökre hisztizne.
Igen, de hogy nem csak az úgy lehet elérni azt, hogy valami jó legyen, hogy szép legyen a hang, hogy figyelj, te hangosítottál már fuvalát? Tehát nem kell így, mert a másikettől összemegy. Igen. Hát amikor már nagyon ideges vagy, vagy amikor mondjuk a konkurencia cég elvágja a kábeleket, és ott állsz Aldi Meolával és Teltházzal egy aréna főpróbán, akkor miért ne küldhetnék el mindenkit melegebb éghajlatra? Tehát ezek borzasztó helyzetek, mert ilyenkor tényleg az van, hogy az életedet viszed oda. Tehát például amikor a Carment csináltam, akkor az öreg Müller Péterrel én nagyon jóba vagyok, és nagyon-nagyon szeret engem, tehát ilyen írt is hozzám egy könyvet, meg szóval nagyon... Igen, tehát hogy én ezekre egy büszke vagyok, mert tényleg ő ilyen nagyon sokat segített nekem, és akkor mielőtt elkezdődtek a próbák, ami ugye hát nagyon feszültséget él volt, és akkor ő ezt kérte tőlem, hogy tudjam azt, hogy én már sokkal előbbre vagyok, mert bennem ez már régóta megy ez a történet, ugye. Én írtam a forgatókönyvet, én találtam az egészet, és hogy adjak időt az embereknek, hogy ők is beérjenek. Úgyhogy amikor például először a rádióba próbáltunk, és bevágtam a rádióajtó termét, és kimentem, hogy na jó, hát ezt nem bírom tovább, akkor eszembe jutott a Péter, hogy azt hiszem, most nem teljesen erre gondolt, úgyhogy szépen vissza kell mennem. És akkor jött le a Malek Miki, volt a karmester, és mondta, hogy Eszter, kérem, jó, tudom. És akkor én ezt tanulom, ez ugye most már 20 éve volt, és szerintem már például egész jó fej tudok lenni.
De ilyenkor te ott hagytad a zenekart, és becsaptad az ajtót?
Igen.
Hogy dilettánsokkal vagyok körülve tulajdonképpen.
Hát tulajdonképpen,
igen. Meg is értetted őket?
Sokszor, igen.
Na, én ilyet például nem csináltam. Igen. Tehát látod, kipufogom magam a kocsiban, a volán mögött magamban, de soha nem csaptam rá ajtót senkire, soha nem hülyéztem. Nem azért, de tökre ért, van akinek ez...
Most is képes vagyok ilyenre, most is, most eszembe jutott, két-három hete iszonyatosan megbántottam egy embert. De csak azzal, hogy azt mondtam, hogy nekünk semmi dolgunk nincs egymással. De ő szakmai jött az én
dolgos?
Szakmai, igen, ez egy tanításbeli dolog volt. És így belenéztem a szemébe, és mondtam, hogy nincs. De arra én erre. És ez az én váram, én építettem föl, úgyhogy...
Ja, megedzette Esztert az, hogy egyedüli nő.
Nem? Ugye,
de senki nem nézné ki szerint. Vagy én legalábbis engem most meglep, amit mondasz. Hmm. Így csodálkozom, hallgatom, de közben megértem, és összeáll a kép, hogy nem volt fáskodás a lehetőség, nem, amikor te vannak... egyedül maradtál a két kis.
Ja, ott se, de meg hogy vannak helyzetek, tehát hogy azért ennek előzménye volt, mire ide jutottál. Tehát, hogy, vagy se jutottam, hogy ezt mondtam. Tehát, hogy ugye Tehát nem itt kezdődnek át. Nem, egyáltalán nem. Csak vannak nagyon fontos dolgok az életemben, amik szerintem értékek, és amit védenem kell. Egyébként a gyerekekkel is ez volt. Tehát, hogy ha bántják a gyerekeimet, akkor nem vagyok kedves. Tényleg nem, és gondolom így leszek.
Vagy milyen vagy olyankor?
Hát... vadállat. Hát most tényleg nincs mit szépíteni, tehát tényleg úgy érzem magam, mint egy ilyen oroszlán, nőstény oroszlán, aki a kölykeit, nem, meg utálom az igazságtalanságot, fú, nagyon.
De mondjuk ilyen párkapcsolati bántásokra gondolsz, vagy a sulikban a gyerekeidnél,
hát
vagy hogy...
Bármilyen helyzet, ami igazságtalan, tehát hogy nem tudom, például most, hogy ne ilyen nagyon közelít vagyunk, mondjuk a Falusi Mariannal ugye nagyon sokat dolgozom, együtt megdolgoztam, és akkor például, amikor Mariant bántották, hogy most ez a két nő hogy jön együtt, abszolút külsőségekre, őrjöngtem, és minden, és nem csak azért, mert nagyon szeretem a Mariant.
Fantasztikus.
Mert egy este. Fantasztikus, de hát meg szakmérlek, és meg ez hogy? Tehát szégyeltem én magam, érted? Szóval, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nincsen kontrollom. Mert nyilván annyira tisztelem és szeretem a másikat, és sokra tartom.
De
és
ilyen nem is komment volt, hanem ez szemedbe volt.
Komment is, meg személyesen is. Igen.
Én kollégámat szerintem soha életemben nem bántottam, meg remélem, hogy erre ezt jól gondolom, vagy jól emlékszem. Így, hogy ne haragudj, hogy tedd le a kamerát is, viszont hallásra, ilyet soha. Sőt, és nagyon figyelt, és amikor mondjuk úgy, hogy ismert lettem, akkor még jobban figyeltem arra, hogy még véletlenül se tűnjön úgy, hogy én egy nehéz eset vagyok, vagy egy felmordom az orromat, vagy többet gondolok magamról, tudod? Szóval, hogy de lehet, hogy közben valaki nézi, és azt mondja, mi van? Hát pont én. Tehát lehet, hogy valami, hogy én rossz a kvázi statisztikai percepcióm ezzel kapcsolatban, és tökre félreértettem valamit, de az viszont biztos, hogy arra nagyon igyekeztem odafigyelni, hogy ne tűnjek ilyennek, vagy hogy ne bántsak meg senkit, még véletlenül sem.
Bizalmad azért lehetett, mert például az RTL-nek a... Igen?
Nagyon is!
Nem értem honnan, mert most azt kéne. Igen, figyelek az RTL-re.
De milyes fajta önbizalom volt ez szerint?
Azt hiszem, ez inkább egy beképzeltség volt, hogyha a mai fejemmel megpróbál. Mert megmondom miért. Mert mondják azt, hogy Gergő, kezd már el szeretni magadat végre. Mondom, gyerekek, hát semmi más nem csinálok, hogy gyerekkoromban, mert imádom magam. Az nem ugyanaz, és az marhára nem ugyanaz, és aztán és komolyan mondom, hogy rájöttem, hogy kurva, bocsánat, nagyon nagy különbség az.
Te ilyen kicsit ilyen piperköc voltál?
Igen.
Igen?
Hát
aki
tudod, ilyen... miért nem jár pszichológushoz? Én eljöttem.
Ilyenkor...
Eljöttem.
Na mi? Majd műsor után mond.
Igen.
Szóval olyan voltál, aki nagyon szeret tetszett.
Igen, és... ilyen voltam, igen.
És azt igen. Most egy gonosz kérdés következik. De vagyunk a viszonyban.
Hogy örülj, hogy nem az én iszéről napja. Okay.
Ezt ki lehet nőni?
Ki? Pontosan nézegetem ki, abszolút ki lehet nőni.
Persze.
Abszolút. Tehát például már most emlékezzetek vissza, bejöttünk ide.
Már Rebekinő egyébként kivagyja.
Persze.
Tehát ez maga
bárhová ülök, engem nem érdekel. Tehát hogyha nem nőttem volna ki, akkor azt mondom, hogy én csak engem innen vehet ez a kamera, jól áll ehhez. Kinőttem, ez teljesen, sőt már túlságosan is. Igen, ilyen voltam.
Hát, amikor már így nevetünk ezeken a dolgokon, az a
beszélgetés annak,
hogy igen.
És például a nagy elengedéseim között például most az van, ugye, hogy mitől szeretnék megszabadulni, tehát igen, tehát amire így rákérdezel, nem tudom, hogy honnan gyűjted az információt, hogy kiket faggattál ki velem kapcsolatban. Én ezt élveztem, de már voltam benne nálad vendégként, és erről meséltem. Igen, élveztem, én szerettem hódítani, szerettem udvarolni, szerettem azt érezni, hogy működik a dolog, és azért be kell látni, hogy azért már eltelt azóta pár évtized, és nem szeretnék még véletlenül se ilyen szánalmas, bájgúnárkodó bácsinak tűnni, hogy most már igazán észrevehetné magát a öreg, hogy már ne, hogy kura kínos, vagy kellemetlen.
De visszakoptál te ilyet?
Nem, a fiam szokott néha rám szólni. Hogy szerinted hogy? Túl, hát hogy hagyjam ezt a bájgúnárkodó beszédet, mondom, de én így beszélek, fiam, hogy hát igen, apa, te így beszél. Igen.
Csajoknál?
Nem tudom, én ezt nem érzem, nem csak csajoknál, hogy egyáltalán is állítólag, de én ezt nem érzem. Na, ez is a korral jár, szóval
én
a lényeg, hogy...
tetszeni. Hogy én megértem ezt, én is szeretek tetszeni, imádok földön.
Igen, én meg képzeljétek el, hogy most pont olyanban vagyok, hogy
tök
most...
jó játék.
Hogy, igen, de én most azt mondom, hogy ennek is megvan a maga időszaka, vagy korszaka, és lehet, hogy lezárult ez a korszak.
50 évesen már cikim.
Igen.
50 évesen mennek tetszik egy nő, fúj.
Nem azt mondom, hogy csak...
Annyira cikim.
Nem, csak ne tessen minden nő.
Hogy korábban...
Nem, ezt így nem mondanám. De szerettem érezni, hogy működik a dolog, tudod? De
hát most ez ne... világ legjobb dolga.
Igen.
Szerintem ezt ne engedd. Engedj el sok mindent,
de
ezt ne.
Tényleg,
de
vagy csak meg kell állni a helyes helyszínt és szemét ehhez, ugye?
Hát lehet, hogy minden nővel nem érdemes.
Nem, minden, az ugye nekik nem, azért ezt nem. De... Úristen, már egyéb, mit kell majd levakarnod magamról.
Nem nagyon nézik a kadarkai műsor, hogy ne
aggódj. Tényleg. Csendben fog
írni. Igen, biztos... Köszi, André, mindig nem tudom hány évente, mert 3 éve voltam utoljára, nálad, vagy 4, van az utolsó ilyen beszélgetés. Van, mert
én imádom.
Hát én is imádom, de én már tudok vele nélkül is beszélgetni, az a szerint. Nem kell hozzá bejönnöm, és magamat kitennem egy ilyen hülye szitúba, hogy aztán az internet népe fellázadjon.
Nem fog szétszedni. Önbizalomról beszéltünk, és az jutott eszembe, hogy ahhoz azért kell egy komoly szakmai öntudat, hogy például fölhívd az RTL egyik vezetőjét, így kerültél a Fókuszhoz.
Igen.
Úgy kerültél a Naplóba, hogy fölhívd Schwabit, mert neked tetszett a Napló, és azt mondtad, hogy itt szeretnék dolgozni. Szóval ez azért nekem egyfelől nagyon imponáló.
Nagyon jó.
Másfelől...
Ezek gondolkodva, ez úgy derű volt. Igen, másfelől?
Másfelől meg szinte szokatlan ebbe a szakmába. Én még azt hiszem nem emeltem föl itt telefont, hogy jönnék.
Most ezzel még véletlenül sem szeretném, hogy azt a képzetet kell tenni, vagy egy olyan képet alakítsunk ki rólam, hogy én felhívogatok embereket, mert marhára nem vagyok egy
felhívogat.
És ez nagyon, de ez ráadásul röhögni fogsz. Tényleg konkrétan ez a kettő volt. Az egyik azért volt, mert a Péterrel, Kolosi Péterrel gimiskorunk óta ismertük egymást, és én frissen jöttem haza a Franciaországból, az egyetemről, és akkor láttam a tévében, hogy még hívnám fel, mert meg is van a számon. Te figyelj, Péter, itt vagyok, tudnék riporterkedni. Kb. Ez így indult. A Schwab is dolog, meg az volt, őt nem hívtam fel, nem is tudtam a számát, hanem pont a Róna utcában a Csernus műsornak voltam a producere. És ott üldögéltek, és a Vadas Kriszta szegény, ült a Schwabi mellett, aki ugye nekem kvázi rokonom volt, és hát nagyon szerettük egymást. És akkor mentem csak így oda hozzá, ők pár ugye nagy napló, tehát ez még azért az ős napló a TV2-ben, Hadas Krisztina az egyik első számú riportere volt a műsornak, és akkor mondtam, hogy én most itt producerként vagyok, egy másik műsort teszünk fel a Csernus Imrével, de ha ez esetre bármi gebasz van, én szívesen jönnék így napon, mert ugye előtte a Fókusznál voltam éveken keresztül riportálom, viszont megmondta akkor a Péter, hogy ha innen kicsekkolok, akkor és csinálom a Csernus műsort, mert váltottam ebben, akkor én hoztam egy döntést, és akkor utána nem tudja szavatolni, hogy visszavesz. És akkor én, akkor már így volt, hogy inkább csak bedobtam, és a Svábi nem azt mondta, hogy esélyem nincs a Naplóba jönni. Viszont van egy műsor ötletük, akkor mint gyártó, az interaktív, mint gyártó cég is volt. Gyere, ide kell egy főszerkesztő nekünk, legyél a főszerkesztője. Mert a Naplóba nem tudsz jönni, és így kezdődött nekem a TV2-es naplós karrierem, hogy én 4 hónapig egy olyan műsornak voltam a főszerkesztője, ami soha nem indult el. Marha jó ötlet volt egyébként, egy ilyen kandikamerás dolog, és egy jogi problémák voltak vele. Viszont ott ültem minden főszerkesztői értekezleten, ugye egy nem létező műsor főszerkesztőjeként. Azt szerintem még fizetést is kaptam, tehát imádtam azt a korszakot. Bennültem a...
Jó, dolgozni is fizetés.
Igen, és hát nincs, majd meglátjuk, és viszont a Svábi, ugye, mint ennek az egész gyártócégnek a főnöke, minden héten tartott főszerkesztőjét, és ott jött egy lehetőség, hogy Párizsban zavargások voltak, és akkor menjék ki, akkor csináld meg ezt, és tulajdonképpen ezzel a riporttal indult el az én TV2 naplós karrierem.
Melyikőtök mondta azt, hogy nincs véletlen, Eszter? Te akkor ezek szerint hiszen a véletlenben, ha ez egy nagyon tudatos. Kézbe veszed a sorsod, típusú emberképe?
Kézbe vettem, de képzeld el, most is például ezen kell dolgoznom, hogy újra olyan legyek, mint voltam. Hogy újra sorsomat kézbevevős emberré váljak, és ezt ne hagy, na ezt például ne engedjem el magamban. Csak sok minden változott azóta.
De micsoda? Hát te ugyanaz az ember vagy. Nem harapsz már annyira, az ambíció nem fűt annyira?
De, azt hiszem, fűt. Nem tudom, komolyan. Szóval most jól esik egy picit ezután kutatni, vagy halászni ebben a fajta zavarosságban. Ki fog ezt tisztulni? Tehát most jól vagyok egyébként. Nem tudom, látszik-e rajta.
Reméljük.
Ezt tudom, hogy először látszik, hogy jól vagyok?
Nem tűnsz rosszul lévőnek.
Rosszul nem vagyok.
Ha az őszinte véleményemben vagy kíváncsi, szerintem még a hatás alatt vagy az elmúlt 4-5 napnak, és szerintem az igazi próbája ennek 1-2 héten belül fog.
Milyen okos, pedig nem is jársz szakemberhez, hogy lehet, nem kell.
Eljöttem rá. Nem lehet megmondani, mi sorsba.
Ezt téged csak el lehet félteni, mert például oda mentél Kurtákhoz, tudomásom szerint.
Oda bizony.
Ahhoz kell bátorság szintén.
Igen.
És mit mondtál neki, hogy jó napot kívánok, öntől akartam
volna? Nem ilyen egyszerű volt, hanem én akkor jártam egy sráccal a Zeneakadémián, és ő, mert ugye a Kurták csak nagyon-nagyon tehetséges emberekkel foglalkozott, és egyébként csak vonosokkal vagy zongoristákkal, tehát egy fuvalistának semmi esélye nem volt. És akkor én jártam ebben a sráccal, és ő mondta, hogy nem tud menni, szombatonként volt órája, és hogy odaadja nekem az órát. Hát mondom, de hát most én bemegyek, és akkor mit fog mondani a Kurták? Menj csak be nyugodtan.
Bocsánat, miért, hogy odaadja az órát? Hogy menj te
a helyette? Igen, menjek el helyettem, mert ő már
úgy, akkor... Úgyhogy még sosem voltál ott?
Úgyhogy soha. Aha. És hát ez történt. De ezt tényleg kellett bátorságot mondom, de hogy menjek be, nyugodjak meg, majd ő mondja, ő nagyon jobban van a Kurtággal, tényleg ő egy nagy sztár volt, így csak menjek be, semmi baj nem lesz. És akkor így bementünk, egy másik lányal, aki kísért engem zongorán, és akkor felnézett a Kurtág, és mondta, hogy hát ma meg ki, tudod, és hát egy nagy fuvalista vagyok. Igen, és hányadikos, elsős, és mit szeretne? Hát csak szeretnék játszani tanár úrnak, hogy mondtam az illető nevét, hogy ő mondta, hogy jöjjek be. És mondta, hogy de hát én nem tanítok egyáltalán fuvalistákat. Mondtam, hát igen, tudom. És hát, hogy mit hozott, akkor mondtam, pont ezt a Bachot, amit aztán a kocsisor is játszottam. És mondta, hogy de hányadikos, hogy ilyet játszik, hát elsős. Na, ez hogy nagyon kelletlen volt, és olyan nagyon kínos volt egyébként. És akkor mégis mondta, hogy jó, hát akkor kezdjem el. És eljátszottam egy oldalt, és akkor így ránézett, és mondta, hogy jó, hát akkor adja be a jelentkezést, és felveszem. Ennyi volt. És így néztem rá, és tehát egy évig így mentem a folyosón, és így bámultam őt, csak hogy Istenem, hogyan lehetne, tehát hogy annyira tudtam, hogy nekem ott dolgom van.
Akkor ez neked sorsszerűség volt, és nem véletlen.
Tehát hogy nem, biztos, hogy nem véletlen, tehát nekem ezekkel az emberekkel, én azért lehettem az, aki, mert...
Én kicsit tanáskodom, én sokkal inkább hiszek abban, hogy saját magunk vagyunk a sorsunknak a kovácsai, és miután te ezt eldöntötted, talpra esett voltál, és tettél érte, hogy eljuss Kurták közelébe, mit több, éltél ezzel a lehetőséggel, én nem vagyok benne biztos, hogy ez sorszerű, sokkal inkább a te felkészültséged és bátorságod.
Hát igen, meg megszállottság, tehát ahogy hallgattam az előbb a Gergőnek ugye ezeket a sztoriait, én is rengeteg szponzorhoz, meg mindenkihez elmentem, hogy meg tudjam csinálni ezeket a nagy arénás műsorokat, és semmiféle szemérem nem volt bennem, vagy nem, tehát hogy annyira szerettem volna, vagy nem tudom én tényleg, tehát ezek voltak a ennek a, nem tudom, 20-30 évnek a nagy sikerei, amikor, mit tudom, játszottam a Szépművészeti Múzeumban az Aldi Meolával, és akkor ott volt az akkori kulturális miniszter, meg az összes európai nagy múzeumoknak az igazgatója is. Tehát ilyen iszonyatos nagy siker volt, tehát tényleg nagyon. És akkor utána volt ilyen vacsora, és a miniszter maga jött oda, hogy mit csinál most Eszter, vagy mit szeretne, és hát akkor mondtam, hogy hát, szeretnék egy lemezt, de hát, hogy ez nagyon sok pénz, mennyi? Szóval, hogy, és akkor
így nem csodálom,
hogy nem érsz. Tehát, hogy ez már akkor volt, amikor én toppon voltam, tehát oda el kellett jutni. Tehát, hogy ez, hogy azért mondom, hogy ez ilyen kivételes eset volt, amikor, és mondjuk, tehát most már én például nem megyek oda senkihez, de azért ez az útban nagyon sok iszonyú nehéz helyzet volt, meg félelmetes helyzetek, hogy tényleg hogy lesz, meg mint lesz, meg akkor tényleg fog segít, nem segít. Tehát, hogy nagyon sokszor mai fejjel azt gondolná az ember, hogy ez megalázó, de nem az. Tehát, hogyha az ember belül azt érzi, hogy ő neki kell menni, tehát, hogy ő nagyon-nagyon szeretné ezt csinálni, akkor szerintem fiatalként én egy picit néha hiányolom is, megmondom őszintén a fiatalokból ezt a fajta, szóval bátornak kell lenni.
Meg a szerintem.
Igen, tehát, hogy annyira hiszel benne, hogy oda mész. Tehát, hogyha te is gondolom, így volt, hogy én szeretem a Naplót, vagy szeretem az RTL-t, és én látom magam ott, akkor miért ne tennék meg azért mindent? Nagyon jó volt hozzám a jó sorsom, szóval engem tényleg nagyon elkényeztetett a közönség, és nagyon-nagyon mázlim volt. Tehát tehát amennyit azt beszéltük itt, hogy a magánéletemről sok, tehát a gyerekeim, a család, szóval ez igen, de hogy mondjuk úgy mondom, hogy a párkapcsolataimat és a szakmai életemet összehasonlítom, akkor az olyan, mintha két egészen különböző emberi lenne. És ezért mondom, hogy szerintem nincs véletlen. És nekem ez az út, ez az egy év, amiben most te vagy, nekem például ezt tanította, hogy ez egy marhaság, amit én kitaláltam, hogy én ezt kaptam az élettől. Ugye a Lili lányom kisfiának a születésével valami úgy átrendeződött az agyamba. És hogy azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy így van. Tehát, hogy...
Ja, hogy tehát lehet neked
tehát, hogy a szakmai igen, de hát, hogy megengedhetem magamnak azt, hogy boldog legyek mondjuk egy férfivel, és hogy ez nem... Az nem ciki.
Tehát, nem hogy, ciki, hogy és meg is fog történni, hidd el nekem.
Igen.
És nem szabad elkezdeni nagyon. Ne akard, annyira csak játsz. Müller Péter.
Ez tényleg Müller Péter volt?
Igen.
Ilyeneket csak így a mellényzsebedből kihúzol?
Nem azért, hanem, hogy fölmerül Müller Péter neve. De ugye van egy ilyen, hogy a boxolónak, ahogy bekiabálja az edző a ring széléről, hogy ne akard, annyira csak játsz.
Igen. Ezt engedd meg magadnak. Egyébként én is ezt tanítom fuvalázásnál is a gyerekeknek mindig. Ne akard. Azt se akard, hogy nagy fuvalista legyél. Ne akart, az akarás helyett az engedés, az izmok, minden egészen másképp működünk, hogyha megengedjük.
Már látod, hát akkor
tudod is. Én már itt tudom.
Legyen ez egy pillanatfelvétel, ugye úgy kezdtük, azt mondtátok, hogy most mind a kettőtöknek
változások.
Változások várhatók az életében, nyomon fogjuk követni a nézőkkel.
Jó, hogy itt voltak. Köszönjük szépen, és örülök, hogy megismertem.
Én is nagyon.
Mai vendégpárosunk Horgas Eszter és Papp Gergely volt. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Loboda István és Mihok Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban.
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.